A múlt, a jelen és a jövő is stimmel, mert hogy valóban erről, illetve ezen fogalomkörben beszélgetünk majd. Vendégem itt a stúdióban Nyomárkai Kázmér, a KNK magazin főszerkesztője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
És hát boldog új évet kívánok neked is, meg kedves olvasóidnak is. Ugye arról beszélgetünk, hogy most jelent meg új könyvetek a legsikeresebb magyar vállalkozásokról, milliárdos magyar vállalkozásokról. Hogy jött ez az ötlet, hogy erről könyvet kell írni?
Hát egyszerűen úgy jött, hogy mi 8. éve csináljuk a KNK magazint, és ez alatt az idő alatt nagyon sok olyan céget megismertünk, akinek kifejezetten érdekes, inspiráló vagy különleges a története, és azt gondoltuk, hogy össze érdemes gyűjteni egy ilyen könyvben őket. Hozzáteszem, hogy ez már a 3. könyvünk, úgyhogy nagyjából minden év decemberében kijövünk egy új könyvvel.
És ezek szerint tudtok újat mutatni?
Igen, bár hát egyre nehezebb, ugye, mert ugye mi ismeretségi körünk is szűkebb. Annyi segítség van, hogy jó pár vidéki kollégám van, akire lehet támaszkodni ebben az ügyben.
Nyilván vidéken is vannak olyan vállalkozások, ugye, amelyek elindultak az elmúlt 30 vagy most már lassan 40 évben, mióta lehet vállalkozni újra Magyarországon, és hát azért ennyi idő alatt el lehet érni A pontból B pontba, azt gondolom. Vannak olyan közös kihívások, vagy feladatok, vagy problémakörök, amik mindenkinél megjelennek? Azért kérdezem ezt, mert ugye nyilván rengeteget beszélgettetek azokkal, akik bekerültek a kiadványokba.
Abszolút vannak, ha nem is mindenkinél, de a nagy többségnél. Ugye az egyik ilyen a generációváltás, hiszen jól mondtad, hogy 30-40 éve indultak, tehát ez a legtöbbnél, aki akkor indult, már aktuális, vagy éppen megtörtént.
Le is vannak fotózva többen, úgyhogy több generáció áll együtt. És...
Igen, hát ugye akinek sikerült ez a dolog, ez nem egy könnyű az utódlás generációváltás, akinek sikerül, az általában büszke, és szívesen megmutatja a családot, megmutatja az utódokat. A másik ilyen az talán a digitalizáció, ami a legtöbb céget érinti ebben az ügyben.
Beszéljünk egy kicsit az előző témáról, tehát úgy értve, hogy a generációváltásról. Mi merülhet itt föl problémaként? Ugye az ember laikusként, vagy kevésbé laikusként arra gondol, hogy ugye van egy alapító, atya vagy anya, esetleg akár többen is.
Igen, bocsánat, hát többségében apa azért,
többségében
ez nagyon látszik.
Akkor igen. Alapító atya, és hát hogy ők olyan nehezen engedik el a kormányrudat, de nyilván egy idő után a biológia is közbeszól, hogy muszáj, és akkor jönnek az utódok, akik aztán vagy úgy muzsikálnak, vagy nem, ahogy kellene muzsikálniuk.
Hát igen, ugye az utód vagy alkalmas, vagy nem.
Igen.
És ezt vagy lehet tudni, vagy nem. Tehát azért ez nem egy... Nem
igen, egy, ez is nem egy komoly
nem egy könnyű dolog, igen. Menet közben kell kialakuljon. Illetve hát a mi tapasztalatunk az, hogy az alapító generációhoz valóban nagyon-nagyon nehezen engedi el a kormányrudat, vagy nagyon sok esetben nagyon későn engedi el. Úgyhogy ez egy olyan kihívás, amivel érdemes nekik foglalkozni és dolgozni rajta, mert hogy ez nem egy könnyű műfaj. Ugye teljesen más ilyen tevékenység ez, mint céget építeni, utána átadni valakinek. Tehát lehet, hogy valaki nagyon jól föl tud építeni egy céget, de nagyon-nagyon nehezen tudja átadni, nagyon-nagyon nehezen tudja menedzselni azt a szituációt, hogy ő hátrébb kell lépjen, vagy nyugdíjba kell vonuljon.
Általában mi a jellemző, vagy lehet-e mondani jellemző? Tehát, hogy azok, akik átadják a stafétát, vagy az irányítást, azok teljesen háttérbe vonulnak, vagy azért ez a jó az öreg a háznál című történet itt is működik, tehát azért megmaradnak egyfajta tanácsadóként?
Általában megmaradnak, sőt, hát nagyon sok olyan átadás van, amikor tulajdonképpen az átadás a maga teljes valóságában nem valósul meg, hanem csak átélják a cégért lényegében, és utána is még a papa annak ellenére, hogy visszavonult hivatalosan, nagyon-nagyon sok mindent maga dönt el.
Tehát így is működik alapvetően, hogy azért ők még belefolynak az operatív
tevékenységbe. Működik, csak hát egy idő után nem jó hatásfokkal, hiszen ugye az utód az nem kapja meg a teljes szabadságot a cég irányításában.
Annak ellenére, ugye, hogy nem szabad elmennünk reklám irányba, én a cvakkék utódlásánál olvastam ezt, bár hát nyilván ott már pár száz év azért rendelkezésre áll tapasztalatban, hogy hogyan is kell ezt ugye csinálni, vagy hogy teszik ezt a profik. Tehát, hogy ott is szépen lassan azért először arról volt szó a gyerekeknél, hogy nagyon nem akarnak ezzel foglalkozni, aztán nagyon akartak vele foglalkozni, és végül, ha jól emlékszem, akkor úgy sikerült őket rávenni, hogy valamilyen teljesen új termékfejlesztési struktúrába sikerült őket beépíteni. Tehát, hogy ráépülve az eredeti hagyományokra ők jelentették az újat. Ez is jelent valami megoldást egy ilyen utódlási ügyben?
Hát én inkább azt mondanám, hogy ahányház annyi szokás, nagyon-nagyon különbözőek ezek a történetek. Az, amit említettél, az szerintem inkább egy ilyen különlegesség, nem egy általános standard.
Ugye a kiadványban szó van startupokról is, illetve hát szóval, hogy olyan vállalkozásokról, ami gyakorlatilag valakinek vagy valakiknek a víziója, és innen jutott el, mondjuk azt, hogy viszonylag, nem mondom azt, hogy rövid idő, mert nem szeretem ezt a kifejezést, belátható időn belül érzékelhető méretűre. Az lenne a kérdés, hogy a mai fiatalokban megvan a vállalkozói vállalkozási kedv?
Én úgy látom, hogy megvan ugye ebben a könyvben az a rendező elv, hogy legalább 1 milliárdos árbevételű legyen a cég. Tehát ilyen szempontból azok a 10 éven belül indult fiatal vállalkozások, akik szerepelnek a könyvben, már megugorták ezt a limitet. Ilyen szempontból a vállalkozási kedv területén nem látunk problémát. Ugye azért csalok ez a dolog, hát mi azokkal foglalkozunk, akik valamire vitték és felnőtték, tehát ilyen szempontból, aki föladta, vagy az elején föladta, azok nem kerülnek a látókörünkbe.
Én csak azért kérdeztem ezt, mert amikor én még a múlt században egyetemre jártam, akkor végzős évfolyamunkon készült egy felmérés, és ott szinte mindenki vállalkozási formában képzelte el az életét, tehát mondjuk azt, hogy 90%, és most pedig láttam egy olyan adatsort, hogy a végzős jogászok, közgazdászok, stb. Hát ott bizony az alkalmazotti lét inkább az, ami most a menő, vagy ami inkább a vágyott forma. De hát akkor én örülök annak minden esetre, hogy vannak olyanok, akik azért időről időre előállnak új ötletekkel.
Igen, hát hozzáteszem, hogy azért nem kell mindenkinek vállalkozónak lenni. Hát
nem is szabad,
egy csomó nagy cég tönkre menne, ugye, hogyha senki nem menne hozzájuk dolgozni. Igen.
Igen, ez így van. De hát ugyanakkor meg a vállalkozásokra azért szükség van, ezt tudjuk, és hát erre a kis és középvállalkozói rétegre is. Mi az, amit ők hozzá tudnak tenni a hazai gazdasághoz?
Hát azt gondolom, hogy a rugalmasságuk, illetve az a fajta motiváció, hogy valaki saját magának építi a céget, az nagyon fontos. Tehát más úgy dolgozni, hogy valaki alkalmazott akármilyen fontos pozícióban, és tulajdonképpen a cégnek a sikere ugye nagyon kis részben lesz az ő saját sikere, utána pénzügyileg így értem, míg ha valaki saját céget épít, akkor ővé a teljes siker, meg hát ővé a teljes kockázat is.
Ugye itt egy elég komoly spektrumot sikerült bemutatni ebben a kiadványban. Vannak esetleg köztük olyanok, akik iránt akár már a nagyobb piaci szereplők is érdeklődnek, tehát ilyen felvásárlási célpontok meg egyéb szempontból? Tehát érdekes lehet ilyen szempontból egy hazai kis- és középvállalkozás?
Ha úgy kérdezed meg, hogy van-e felvásárlási szándék ezen a területen a nagyok részéről, akkor van. Ugye akik a könyvben vannak, azok esetében nincs, vagy nem tudunk róla, hiszen mi olyan cégeket írunk meg, akik magyar magántulajdonban vannak, és legalább 1 milliárdos árbevételük van, tehát ők jelen pillanatban saját tulajdonban vannak. És el vannak, de hát ugye változhat a dolog, úgyhogy simán lehet, hogy ebből a egyébként 45 cég van ebben a könyvben, simán lehet, hogy ha egy év múlva beszélgetünk, akkor 2 vagy 3 valaki megvesz.
Könnyen igent mondtak egyébként? Tehát nem kellett őket nagyon kapacitálni, hogy jöjjenek és nyilatkozzanak?
A többség igen, nagyjából van egy mondjuk egy 15-20%, aki nem akar szerepelni különböző okok miatt, vagy a cégnél van probléma, vagy egyszerűen nem akarja magát megmutatni. a nagy nyilvánosság előtt a többség igen, a többség könnyen igen mondott.
Azt is láttam, hogy igazából a fotók is nagyon pozitívak lettek, tehát hogy aki ott szerepel, mindenki mosolyog, és hogy láthatóan büszke arra, hogy ő ott van és ott lehet.
Igen, de hát azt gondolom, hogy van is nekik mire büszkének lenni, hiszen mégiscsak felépítettek valamit, ha 10 év alatt, ha 30 év alatt ők építették föl.
És működik.
És működik.
Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Nyomárkai Kázmért, a K&K magazin főszerkesztőjét hallották. Nem sokára hírek jönnek, utána pedig folytatjuk a beszélgetést.